Második hónapja 1% alatt van az infláció, elemzők szerint a december további csökkenést hozhat. Tárgyalna az ukrán elnök Viktor Janukovics nemzeti párbeszédet kezdeményezett a pártok, a civilek és az egyházak képviselőivel. Cipős dobozokban érkezik a segítség, a héten mintegy 2000 doboz szállítanak Böjte Csaba atya gyermek otthonaiba. Jó reggelt kívánok! Már második hónapja történelmi mélyponton 1% alatt van az infláció az egy évvel korábbihoz képest. Az elemzők ezt főleg azzal magyarázzák, hogy tavaly novemberrel összevetve olcsóbb lett például a liszt, a tojás, a cukor és a háztartási energia is. A szakemberek arra számítanak, hogy decemberben tovább csökken az infláció, mert már megjelenik a legutóbbi rezsicsökkentés hatása is.
Novemberben jelentősen több mint 10%-kal esett több élelmiszer ára is az egy évvel ezelőttihez képest. Így kevesebbet kellett fizetni a tojásért, a cukorért és a lisztért is. Olcsóban lehetett tankolni, mint ahogy az import termékek ára is kisebb lett. A rezsicsökkentések mellett most ezek is szerepet játszottak abban, hogy október után novemberben is 1% alatt maradt az infláció. Csak nem 40 éve mértek utoljára ilyen alacsony értéket. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a mélyponton lévő infláció legnagyobb nyertesei az emberek.
Ugyanis az elmúlt időszakban a bérük, illetve a nyugdíjuk nagyobb mértékben növekedett, mint ahogy a termékeknek az ára drágult. Ebből következően több árut, több szolgáltatást tudnak megvásárolni ugyanabból a jövedelmükből, illetve hiteleket is tudnak törleszteni belőle, és így a gazdaság is egyre jobb, egészségesebb állapotba kerül.
Az alacsony infláció a kis cégeknek is kedvez. Elemzők szerint a jegybank ugyanis várhatóan tovább mérsékli majd az alapkamatot, ami olcsóbbá teheti a hiteleket.
Ez ebben az időben egy nagyon-nagyon komoly pozitívum, nem minden ország tudja ezt követni. Az olcsóbb forrás beruházásokat jelent, többlettermelést jelent, és természetesen emögött többlet munkaerőre is szükség van, vagyis az alkalmazottak száma, a foglalkoztatás is nőni fog.
Európai Uniós összehasonlításban a most mért 9%-os infláció az egyik legalacsonyabbnak számít, még a német infláció is 1,6% volt.
Előre eltervezték Orbán Viktor szobrának ledöntését, és tudtak arról is, hogy a fej le fog törni a testről. Ezt mondta rendőrségi tanúvallomásában a rendezvény szervező Szolidaritás egyik önkéntese, aki maga is részt vett az előkészítésben. A Fidesz szerint Bajnai Gordon tudta, hogy milyen erőszakos akció készülődik, amihez az arcát és a nevét is adta. A volt miniszterelnök azt mondta, soha nem állította, hogy nem tudott a szobor döntésről.
Szeptember 29-én ünnepelte a Bajnai Gordon féle Együtt PM szövetség egyik alapítója, a Szolidaritás mozgalom a születésnapját, ahol Bajnai Gordon is felszólalt. A demonstráción ledöntötték az Orbán Viktort ábrázoló Hungarocell szobrot. A ledöntés pillanatában a szobor feje leszakadt a torzóról, és a tüntetés moderátora, Dobman bele is rúgott, később pedig felvitte a színpadra. A történtek után garázdaság büntette miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen. Ezt a jegyzőkönyvet hétfőn készítette a rendőrség, az egyik szervezőt hallgatták ki tanúként. A Szolidaritás mozgalom aktivistája a vallomásában azt állítja, a szobor ledöntését előre eltervezték, és tervezett akció volt az is, hogy a szobrot elviszik a terrorházához. A rendőr a tanútól azt is megkérdezte, előre tervezve volt-e az, hogy a szobor ledöntésekor annak fejrésze elválik a testtől. Az esemény szervezője erre azt válaszolta, tudtuk, hogy el fog válni, más anyagból van. A tanú az őt kihallgató rendőrnek azt is mondta, idézem, az, hogy belerúg a fejbe, illetve azt felviszi a színpadra, nem volt tervezve, de személy szerint azt gondolom, hogy ez egy tüntetésbe belefér.
Amennyiben igaz, akkor leleplezte Bajnai Gordont.
Ugyanis a Fidesz szóvivője, Selmeci Gabriella most azt mondta, ha igaz, amit a tanú a rendőrségen elmondott, amit a Magyar Nemzet is megírt, akkor Bajnai Gordon tudta, hogy milyen erőszakos akció készülődik, amihez az arcát és a nevét is adta.
Ha ez igaz, akkor Bajnai Gordon tudta, hogy miféle barbár, primitív, erőszakos akció készülődik. Ő ennek a tudatában adta az arcát és a nevét ehhez az akcióhoz. Tehát Bajnai Gordon ezúttal is hazudott, nem mondott igazat, és már megint megpróbálta elkerülni a felelősséget, megint másra próbálta rákenni a felelősséget úgy, ahogy egyébként nála ez szokott lenni.
Dobjátok ki, dobjátok! dobjuk ki együtt!
A volt miniszterelnök már egy nappal a szobordöntés után is arról beszélt. Előre tudott a szobordöntésről, a többiről viszont nem, mert a szervezés teljes egészében a szolidaritásé volt. Azt is mondta, a performance messze volt az ízlésétől és a habitusától. A híradó most megkereste az Együtt PM szövetséget is. Rövid közleményükben megerősítik, Bajnai Gordon soha nem állította, hogy nem tudott a szobordöntésről. Bajnai Gordon pártja ugyanakkor azt is írja, Selmeci Gabriella valótlanságot állít, csak úgy, mint a magyar nemzet, és érthetetlennek tartják, hogy a tanúvallomás jegyzőkönyve hogyan jutott el a kormánypárti napilaphoz. A rendőrségi tanúvallomás azonban nem a magyar nemzetben jelent meg először. Hétfőn Bajnai Gordon pártjának alapító szervezete, vagyis a Szolidaritás maga tette elérhetővé az interneten.
Mégis tárgyalnak Brüsszelben az ukrán küldöttséggel. Ma a keleti partnerség ügyeiben illetékes uniós biztos fogadja az ukrán első miniszterelnök helyettest, hogy megvitassa vele az unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás kérdéseit. A bizottság korábban még azt jelezte, nem tárgyalnak az ukrán delegációval, csak Catherine Ashton uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő folytat megbeszéléseket Kijevben Viktor Janukovics ukrán elnökkel. Eközben folytatódtak a tüntetések Ukrajna szerte, miután Kijevben tegnap hajnalban rohamrendőrök özönlötték el a demonstráció főhelyszínét, a függetlenség terét. Pajzsal szorították vissza a tüntetőket, a torlaszokat és sátrakat pedig lerombolták. Helyszíni beszámolók szerint többen meg is sebesültek. Az este folyamán Viktor Janukovics ukrán elnök nemzeti párbeszédet kezdeményezett a politikai pártok, a civil társadalom és egy egyházak képviselőinek részvételével. A Julia Timosenko bebörtönözött volt kormányfő mögött álló ellenzéki hazapárt frakció vezetője válaszában leszögezte, csak akkor tárgyalnak Janukovicssal, ha erre a kijevi főtéren tüntetők felhatalmazást adnak. Nincs egyetértés meghatározó kérdés ebben a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottságban. A tagok az egész napos tárgyalás után sem tudtak megállapodni több fontos kérdésben, ezért még az ülési jegyzőkönyvét sem írták alá. A találkozót követően Répán Zsuzsanna azt mondta, az utóbbi időben Szlovákiában sorozatban születnek olyan intézkedések, amelyek a szlovákiai magyarság érdekeit negatívan befolyásolják. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár példaként hozta fel a nemrég elfogadott közoktatási törvényt, amely megszűnéssel fenyegeti a magyar kisiskolákat. De ide sorolta a kisebbségi kulturális támogatások csökkentését, a magyar vasúti táblák használatának tiltását, vagy azt, hogy Peret község nem kaphatta vissza történelmi nevét. Sikeres volt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elmúlt évtizede, mondta Toróté Tibor a szervezet megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. A szervezet egykori ügyvezető elnöke hangsúlyozta, a tanács azért jött létre 2003-ban, hogy napirenden tartsa az autonómia kérdését. Toróté Tibor szerint az MNT elérte, hogy ma már egyik erdélyi magyar politikai szervezet sem mer úgy állni a közösség elé, hogy autonómia ellenes retorikát használ. A politikus szerint a szövetség az elmúlt 10 évben markánsan kiállt az autonómia ügye mellett.
Ebből a szempontból is azt gondolom, hogy a Nemzeti Tanács sikeresen látta el az elmúlt 10 esztendőben a feladatát, és az, hogy most olyan helyzetbe kerültünk, hogy több mint 30 ezeren tüntetnek Marosvásárhelyen a Székely Szabadságnapján, vagy 100 000-es nagyságú tömeg alkot élő láncot a Háromszéken az autonómia ügyéért, ez mind azt jelzi, hogy az elmúlt 10 év sikeres volt.
Kis autót, tanszereket és játékokat is rejtenek a baptista szeretett szolgálat cipős dobozai. Ezen a héten mintegy 2000 dobozt szállítanak Bőte Csaba atya gyermek otthonaiba. A nehéz sorsú árvák így biztosan nem maradnak ajándék nélkül karácsonykor.
Percenként érkeznek az ajándékok a baptista szeretett szolgálat Deák téri cipős dobozvárába. Minden doboz más kincset rejt.
Ajándékot hoztam egy 11 éves lánynak, meg egy 6 éves kislánynak. Plusz állatokat, meg mesekönyvet, színes ceruzát, színezőt, ilyesmiket.
De nem csak így lehet segíteni. A Kisdeák Evangélikus Óvoda Manó csoportja például a cipős dobozokat pakolta.
A szalagra is szállod a szegény gyerekeknek.
Jaj, ez nehéz volt, ebben biztos könyv van.
könyvet is. Társas játékot.
De van kisautó, plüssállat és színes ceruza is. A baptista szeretett szolgálat egészen karácsonyig várja itt a cipős dobozokat. A mostanáig összegyűlt ajándékokat viszont már ki is osztják. Hamarosan Erdélybe indul az első karácsonyi szállítmány, hogy Böjte Csaba atya árváinak mosoly csaljon az arcára.
Parajdi Sóványában szombaton lesz egy nagy szabású karácsonyi ünnepség, és ott egy karácsonyi ünnepség keretében kapják meg ezeket az ajándékokat. Tehát azokról a gyerekekről van szó, akik a gyerek otthonokban élnek, és gyakorlatilag sokuknak ez az egyetlen karácsonyi ajándék, amit kapnak.
A baptista szeretett szolgálat az ideérkezett adományokon kívül iskolásokkal, gimnazistákkal és családokkal együtt állította össze a meglepetéseket. Így karácsonykor 3000 nehéz sorsú erdélyi gyermek kap majd biztosan ajándékot.
Sérült és fogyatékkal élők munkáiból rendeztek kiállítással egybekötött vásárt a Nagyváradi Páciumi Keresztény Egyetemen. A Caritas Katolika által 6. alkalommal megszervezett eseményen a karácsonyhoz kapcsolódó egyedi készítésű apróbb tárgyakat jelképes összegért vásárolhattak az érdeklődők. Romániában nagyon kevés úgynevezett védett munkahely létezik, ahol a fogyatékkal élők dolgozhatnak. A többi között erre is szeretnék felhívni a figyelmet a vásár kezdeményezői.
Amiután kikerülnek az iskolából, nagyon kevés az a munka lehetőség, ahol ők el tudnak helyezkedni. Ezért mi megpróbálunk ilyen módon segíteni nekik, hogy ne egy burokba éljenek, elzárva a világtól, hanem ezekkel a kis tárgyakkal megmutathassák magukat.
Élelmiszercsomag, ruhák és játékok, tovább folytatottak a karácsony előtti jótékonysági akciók. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rászoruló családoknak ajándékozott élelmiszert, az adóhivatal pedig a lefoglalt ruhákat ajánlotta fel a baptista szeretett szolgálatnak.
Nagy a nyüzsgés a Mikulás gyárban. Szerdán különleges egyenruhás segítői is akadtak a télapónak. A budapesti helyőrségi alakulatok katonai ugyanolyan komolyan vették a munkát, mint máskor.
A reggeli eligazítás után megtudtuk, hogy a adományoknak a kategorizálását kell elvégeznünk, külön-külön dobozokba, illetve zsákokba csomagolni a élelmiszereket, játékokat, ruhákat, cipőket, táskákat.
De nem érkeztek üres kézzel a katonák, maguk is hoztak ajándékokat. A Mikulás gyár péntek óta üzemel, a felajánlásokat december 22-ig várják.
Az eddigi beérkezett adomány majdnem 1700 doboz, illetve zsák, ruhanemű, játék, tartós élelmiszer, irodaszer. A legjelentősebb 618 doboz az eddig a játék volt.
Pólók, pulóverek és melegítők egytől egyik hamis márkajelzéssel. Az adóhivatal még tavaly februárban foglalta le ezeket a ruhákat, most a baptista szeretett szolgálatnak adták át őket, támogatva a rászorulókat.
Idén eddig 225 millió forint értékben ajánlottunk fel általunk lefoglalt termékeket. Ennek 90%-a főként ruhanemű, de cipő, papucs, és volt köztük hamis raklap, amit például fűtésre tudunk átadni.
1 kiló tészta, 3 kiló szűrt almalé, 1 kiló szaloncukor, egy ilyen rút szalámi, szürke maraszalámi és 20 darab tojás.
Ezek mellé még egy-egy zsák krumpli, alma és hagyma is kerül azokba az élelmiszercsomagokba, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlott fel. A több mint 2000 kizárólag magyar gazdák termékeit tartalmazó csomagot rászoruló családok kapják.
Nagyon nagy ajándék, pláne nekünk is, mert 4 gyerkőcöt nevelünk, egy keresetből, én ápolásim vagyok, és igen, meg nagyon jó ajándék a mind nekünk, mind a gyerekeknek.
Soltész Miklós szociális államtitkár emlékeztetett arra, hogy a korábbi 3 helyett idén már 8 karitatív szervezetet támogat a kormány.
Sokkal inkább le tudjuk fedni az országot a támogatás területén, és ami legalább ilyen fontos, hogy a szervezetek támogatási összege 2010 és most 2013 között 2,5-szeresére emelkedett.
Így idén összesen 620 millió forintot kaptak a karitatív szervezetek országszerte.
Fél 7-kor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!